Meghívás már elhangzott számunkra, jöjjünk, és ő megkeresztel szent szellemmel és erővel. Nem emberek képesek erre, hanem ő fogja megtenni. És ezért nagyon hálásak vagyunk. Szeretnék felolvasni Isten ígéjéből az imádkozás előtt, amit Pál apostol mond Istenem, a nagyszerű ember a maga idejében. Itt az van írva Galata levelének első fejezetében, mindjárt az első verstől kezdve, csak néhány verseket. Én Pál, egy apostol, nem emberektől, nem is valamely emberi közvetítés által, hanem Jézus Krisztus és Isten az Atya által, aki feltámasztotta őt a halálból. Én és valamennyi testvéreim, akik itt vannak velem, üdvözletünket küldjük a galatiai gyülekezeteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki odaadta magát a mi bűneinkért, hogy megmentsen minket a jelenlegi gonosz világból, ami Istenünk és Atyánk akarata szerint. Őt illeti a tisztesség és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ez Istennek egy nagyon értékes ígéje, és számunkra, mint hívők számára, Isten minden egyes szava nagyon becses, és minden vers, amit olvasunk, olyan dicsőséges számunkra, és mi vagyunk azok, akik az inde minden egyes szavát el is hisszük. És amikor Pál apostol, Isten ezen embere itt azt mondja, hogy ő egy apostol, akit nem emberek neveztek ki, vagy iktattak be, hanem az Úr akarata szerint, akkor ezt teljes szívvel elhihetjük, mert ez valóban így volt. Nem ő maga volt az, aki kisajátított volna valamit magának, nem, hanem amint ismerjük az egész történetet, ami vele történt, hiszen ő egy üldözője volt a gyülekezetnek. De Isten akaratából történt vele, ami történt. Testvérek és testvérnők, és akkor nem csak ő magát említi meg, hanem aztán azt mondja második versben, én és valamennyi testvér, akik itt vannak velem, üdvözletünket küldjük a galatai gyülekezeteknek. Majd a harmadik vers, kegyelem nektek is békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Igen, ezt a békességet kívánta Istentől a hívőknek. Mert úgy van, hogy Isten békességre van szükségünk, szeretett testvérek és testvérnők, barátaim, ezekben a napokban szükségünk van Istentől való békessége, és meg kell kapnunk. Amennyiben nincs meg bennünk ez az Istentől való békesség, akkor az ellenkezője van, a viszálykodás. És ez nem Istentől jön, hanem a gonosztól. Mert ő a kezdetektől fogva béketlenséget okoz, és maga a béketlenség, de Isten az, aki békességet közvetít. És Pál apostol, Isten ilyen hatalmas embere nem fogalmazott üres szavakat, hanem a szellem által szólt, és képes volt közvetíteni ezeket a üdvözleteket a hívőknek azokkal, akik vele együtt voltak. És mi, akik kegyelmet nyertünk Istentől, csak ugyanezt tudjuk mondani. Istentől származó békességet kívánunk minden egyes embernek. Így van ez? Amen. Az Istentől való békesség, testvérek és testvérnők, érdemes elgondolkodni azon, hogy békesség szerzők vagyunk-e, hogy Isten békessége megragadta a te szívedet vagy az én szívemet, vagy pedig a békétlenség ragadta meg azt. Ó, ez egy olyan értékes szó, egy olyan becses szó, amit mindannyiunknak szívünkre kell vennünk. De én teljes szívemből hiszem, hogy Isten békessége megragadta a szívünket. Megtörtént ez? Ó, akkor mondhatunk egy igazi amment. És akkor mi is békességszerzők vagyunk. Mert a békességet keressük. Nem vagyunk többi a viszálykodásra ki, vagy a békétlenségre, mert ahol viszály van, onnan el kell tűnnünk. Menekülni akarunk onnan, és elhagyni azt a helyet, és oda menni, ahol békesség van. És tudjuk, hogy a békesség csak Jézusban van. A megbocsájtás csak egyedül ő benne van. Így fogalmaz egy énekíró, és ez a tény. Senki sem tud békét szerezni. Megvan ezekben a napokban, és eljutottunk ezekben a napokban, ahol az emberek a békességért küzdenek, kicsinyek és nagyok, hatalmasok, nagyhatalmúak, és mindenki békességet akar. De senki sem képes békességet teremteni, még az ENSZ sem, még a pápa sem, és senki sem képes békességet teremteni. Talán eljön még az óra, amikor kikiáltja majd az a bizonyos ember, hogy béke és békesség, de akkor az a Biblia utoléri őket a pusztulás, mint a terhes asszonyt a vajudása. Igaz, úgy van, ezt mondja a Biblia. Testvérek és testvérnők, magasztalva és dicsőítve legyen a mi Urunk. Mi nem akarunk olyan békességet adni az embereknek, hanem Istentől akarjuk a békességet, a mi Urunktól, Jézus Krisztusunktól, mert ő a mi békességünk. És Pál apostol azt mondja azután a negyedik versben, amit biztos észrevettétek ti is. Ő, aki odaadta magát a mi bűneinkért, hogy megmentse minket a jelenlegi gonosz világból. Ami Istenünk és Atyánk akarata szerint megmentsen minket a jelenlegi gonosz világból. Pál apostol, ő már akkoriban látta, hogy milyen idők következnek. Egy gonosz idő volt, egy gonosz világ. De ő azt mondja erre, azért jött el az Úr, hogy ebből kiragadjon bennünket. És mi is elmondhatjuk, hogy minket is kiragadott. Igen, hatalmas kézzel. Olyan hálásak vagyunk érte, és ezért akarjuk ma délután is tisztelni őt, és hitet tanúsítani iránta, és hitben imádni őt, mert ő méltó arra, hogy megtiszteljük, méltó arra, hogy bízzunk benne, méltó arra, hogy teljes szívünkből higgyünk benne, és akkor tovább hallgatjuk Isten igét. Hadd álljunk most vele együtt imádkozni. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked együtt ezt az együttlétet, ezt az órát ma délután a te népeddel együtt, akiket elhívtál ezekben a napokban, és még ma is hívsz, hogy hozzád jöjjünk. Te meg akarsz keresztelni minket szellemmel és tűzzel. Te akarsz velünk találkozni, Uram, ó hűséges Istenem, szeretnénk találkozni mi is veled a te dicsőségedben, a te szeretetteljes lényeddel ezen a délutánon. Kérlek téged, jöjj le magasokból, te, az Úr szelleme, zsongj és védj körül, Uram, bennünket. Mi semmit sem sajátíthatunk el magunknak, és nem akarunk semmi öntörvényi vagy utánzott dolgot sem, hanem csak a te isteni dicsőségedet akarjuk megtapasztalni, és a te jó szellem akarjuk hallani, Uram. Hallani akarjuk a te ígédet, és igent és amment mondani rá. Kérlek téged, áld meg testvéreimet és a testvérnőket, és mindazokat, akik eljöttek, hogy meghallgassák a te ígédet, Uram, hiszen lett volna más okuk is, vagy lett volna más céljuk is arra, hogy máshova menjenek, de ők ezt a helyet választották ma délután, Uram. Áld meg mindnyájunkat kegyelmed gazdagságából, és különösen szeretett testvérünket, Uram, aki közvetíteni fogja a te ígédet. Imádkozom, Uram, erősítsd meg őt lélekben, szellemben és testben. Én Istenem és minket is, valamennyünket, aki lehet, hogy elfáradtunk a napterhétől és a hőségtől, de Uram, feltekintünk te hozzád, mert tudjuk, hogy új áldás és új eső jön te tőled, halleluja. Magasztalva legyen a te csodálatos és dicsőséges Jézus neved. Urunk, bízunk benned ma délután is, hogy táplálni fogsz minket az élet mannájával. Halleluja, a te csodálatos és magasztos Jézus nevednek. Halleluja. Amen. Amen. Én is szeretnélek mindnyájatokat szívélyesen üdvözölni az Úr Jézus drága nevében. Mi hisszük, hogy Isten meg fog áldani minket. Ő a kezdetektől fogva egy áldó Isten. Ő azt mondta Ábrahámnak, én meg akarlak áldani téged, és légy áldás, vagy légy áldásul másoknak, mert nagy néppé akarlak tenni téged. És Ábrahám egész magvát, a hit gyermekeit, az ígéret gyermekeit Isten megáldja az ígéretek miatt, amelyeket az Úr adott, és még inkább megáldja őket Isten ígéreteinek a beteljesedése által. Sokan vannak ugyan, akik hittek az ígéretekben, hogy eljön a Mesiás, és mégis elmentek mellette úgy, hogy figyelembe sem vették, amikor eljött a Mesiás. Így sokan vannak, akik hisznek abban, hogy az Úr újra el fog jönni, de figyelmen kívül hagyják azt az ígéretet, amely megelőzi az ő eljövetelét. És ezért annyira szükséges meghallani az aktuális íge üzenetet, azt, amit Isten erre az időre elrendelt. Ezzel soha nem leszünk népszerűek, soha nem találunk elismerést sem vele ebben a világban. De hiszen Isten ígéje azt mondja nekünk, ha a világ barátai akarunk lenni, Isten ellenségeinek fogunk bizonyulni. Ugyanebben a fejezetben úgy vélem állnak ezek a szavak, amelyeket Pál apostol mondott ki annak idején. Itt a Galata 1-ben, ha jól emlékszem, Pál apostol ezeket a szavakat juttatta kifejezésre. Galata 1, a 10. vers. Vajon most az emberek tetszését vagy elismerését akarom-e elnyerni, vagy Isten tetszését, vagy jóváhagyását? Vagy talán arra törekszem, hogy az emberek kedvében járjak? Nem. Ha még mindig az emberek tetszését vagy elismerését keresném, akkor nem lennék Krisztus szolgája. Felfogjuk-e, hogy miről van szó? Nem lehet egyszerre Istennek és az embereknek is tetszeni. Nem lehet egyszerre teljesíteni Isten akaratát és a saját önfejű akaratunkat is. Nem lehet egyszerre megtenni Isten szavát és az emberek szavát. Isten színe előtt kell meghoznunk a döntésünket méghozzá helyesen, és Pál apostollal együtt elmondhassuk, hogyan a rómaiakhoz írja, sokkal inkább megmarad annál fogva, hogy egyedül Isten az igaz, és minden ember egy hazug. Bármennyire is szentnek adja ki magát valaki, és az egyik prédikációban, amelyet most fordítottunk le, Branham testvér azt mondja, nem tudtam megérteni, hogy Ábrahám, Istennek egy hatalmas prófétája, hogyan mondhatott ki egy hazugságot, és hogyan mondhatta Abimélek királynak, Sára nem a feleségem, hanem a lánytestvérem. És Branham testvér ezután egyszerűen azt mondja, összefoglalva az egészet, annak érdekében, hogy Istennek igaza legyen a legnagyobb prófétáknak, így vagy amúgy, itt vagy amott, valahol hiányosságokat kellett feltüntetniük, hogy egyedül Isten álljon hibátlanul, szentül, fenségesen, felmagasztosultan. Kik vagyunk mi voltak éppen? Agyakból készült kunyhók vagyunk. Ha Isten elveszi tőlünk a lélegzetet vagy a szellemét, mi marad még meg belőlünk? És vannak emberek, akik nem egészen értik a prédikátok könyvéből vett ígét, amelyet különösen egy felekezet tett magáévá. Ott valóban ez áll írva, hogy az ember olyan, mint az állat. És ez a felekezet, amelyet szándékosan nem nevezek meg, de minden országból jól ismert, ezt a prédikátor verse veszi át, és tudjátok mit? Hogy a hitetlen embernek, az Isten nélküli embernek alapvetően semmivel sem különbözik az állatnál. Alapvetően kár, hogy az ember, ha végsőkig figyelemben kívül hagyja azt, amit Isten eltervezett vele, akkor legelhetett volna a legelőn is az ökörrel, mert a vége majdnem ugyanaz lesz. De egészen más a helyzet azokkal az emberekkel, akik Isten gyermekeivé váltak. Olyan emberekkel, akiket Isten halhatatlanná tett. Olyan emberekkel, akik időleges teremtményekből Isten fiaivá és lányaivá váltak, akik örökké élni fognak. És mi is közéjük sorolhatjuk magunkat. Pál apostol Isten nagy embere azt mondja, már most az emberek tapsát akarom-e most elnyerni, vagy Isten tetszését, Isten jóváhagyását. Itt megmutatok nektek egy nagy karizmatikus pünkösdi összejöveteli felvételt Strasbourgból a tegnap este vasárnapról David Duplessis-szal. És mindenkinél van egy gyertya, hogy jelezzék ezzel, hogy valahogyan eljött a világosság, vagy hogy Isten szent szelleme leszállt. Mindenkinek van egy gyertyája, egy nagy embertömeg összegyűlten, mindenkire a gyertyával a kezében, és ez legyen a pünkösd aztán. Szeretteim, amikor a 120-an összegyűltek, akkor nem egy pap nézett el arra, hogy egy gyertyát gyújtson talán az ő gyújtójával, hanem ezek az emberek összegyűltek Isten jelenlétében, hogy megtapasztalják az Atya ígéretét. És mi sem azért vagyunk ma itt, hogy egy gyertyát gyújtsunk, hanem azért, hogy Isten meggyújtsa az ő tüzét, és kiárassza az ő szent szellemét. Jézus, ami Urunk, azt mondta, én azért jöttem erre a világra, hogy tüzet hozzak, vagy tüzet gyújtsak, és mit kívánnék inkább, mint hogy már égne. És mégis, vagy ugyanakkor vigyáznunk kell, hogy ne legyenek elhomályosítva a szemeink. Itt olyan emberekkel van dolgunk, akik élvezik az összes vallás és méltóságok jóváhagyását. Itt elől ő maga van ábrázolva, vagy lefényképezve a keresztjével a mellkasán. Ami Urunk azonban nem viselt egy keresztet a mellkasán. Ő maga hordozta a keresztet, magára vállalta minden büntetéseinket, és feláldozta az ő életét azon a kereszten, amit hordozott, és keresztre lett feszítve azon, ott, és azon a kereszten, amit érted és értem hordozott. Ó, hogy az emberek mindezt mennyire külsődlegessé tették, anélkül, hogy felfogták volna az Isten értelmét. Ez a két dolog párhuzamosan zajlik. Mindenhol pünkösdről, a Szent Szellemről beszélnek, minden felekezeti gyülekezetekben, egyházakban és szabad egyházakban. De hol van Isten szelleme? Hiszen Isten szelleme az igazság szelleme. És ahol az igazság szavát meghallgatják, és hisznek benne, ott az igazság szelleme kinyilatkoztatja magát, hogy felfedje az igazság szavát az embereknek. Már most az Isten jóváhagyását, vagy az emberek tapsát keresem-e? De hiszen tudjuk, és bizonyos mértékig még mindig érezzük, hogy milyen katasztrofális lehet, ha valakit megtapsolnak az emberek. Ilyenkor megerősítve érzi magát az illető a tetteiben, még akkor is, ha a legnagyobb katasztrófa kapcsolódik a tetteihez. Szeretteim, ma nem azért vagyunk itt, hogy megtapsoljunk, vagy éljenezzünk egy embert. Ma Isten szín előtt azért vagyunk itt összegyűlve, és joggal halljuk Isten szavát, nem pedig egy ember szavát. És legyen, hogy az Úr megadja az ő áldását erre nézve. Pál apostol arra következtetésre jut itt, és azt mondja, nem. Ha még mindig arra törekednék, hogy az emberek kedvében járjak, úgy nem lennék Krisztus szolgája. Itt megvan adva a mérce. Aki egy szellemi tisztséget visel, és az ő szívében hordozza a vágyat, hogy az emberek kegyét és tetszését keresse, az világosan kifejezésre juttatta ezzel, hogy egyáltalán nem a Krisztus szolgája, még akkor sem, ha annak vallja magát. Amint tudjátok, az első írott levélüzenetben, a Jelenések könyve második fejezetében arról vagyunk tájékoztatva, hogy te azokat próbára tetted, akik apostolnak állítják, vagy adják ki magukat, anélkül, hogy apostolok lennének, és felismerted bennük a hazugokat. Pál apostol pedig azt írja a korintusiaknak, hogy az apostolok álarcát viselik, de hazug apostolok, mert nem tartják magukat Isten ígéjének eredeti apostoli íge hirdetéséhez. Mennyire hálásak lehetünk, hogy Isten most a végen visszavezet minket a kezdethez, és hogy úgymond iránytűt adott a kezünkbe a tájékoztatásunkra. Az ő igének kinyilatkoztatásán keresztül minden hullámverés és minden zűrzavar közepete megtaláljuk az útat, és Istennel együtt járhatunk az úton. Hadd vegyünk szemügyre néhány íge részletet a Bibliából, mielőtt időt szánnánk az imádkozásra. A Zakariás prófétából a 10. fejezetből olvasom az első verset. Kérjetek esőt az Úrtól a késői, az őszi eső idején, és a korai, a tavaszi eső idején. Az Úr az, aki viharfelhőket teremt, és záporesőt ad nekik minden mezőn növő növény számára. Itt egyaránt említésre kerül úgy a korai, mint a késő eső is. Kezdetben a vetés idején, amikor az új szövetség életbe lett léptetve, és a gyülekezet meg lett alapítva, és megkapta a megbízatást, hogy végrehajtsa azt, hogy közhírré tegye a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot a föld végső határáig hordozva azt, Isten leszállt a Szent Szellem erejében, és betöltötte azokat, akiknek részt kellett venniük ebben az ígehirdetésben és Isten áldásaiban. Itt mindkettőről szó van. Kérjetek az Úrtól esőt a késői eső idején, és a korai eső idején. Abban az időben összegyűltek és imádkoztak a Szent Szellem kiáradásáért, mert a Szent Szellem kiáradása volt a korai eső a gyülekezet számára annak kezdetén. A Szent Szellem kiáradása lesz a késői eső a gyülekezetben a végén. És nagyon jól tudjátok, hogy az eső megpuhítja a földet. Bármilyen kemény is lehet a talaj, ha elég eső esik, akkor minden megpuhul. Akkor meg lehet dolgozni a talajt, meg lehet művelni, és akkor lehet vetni is. Szeretteim, Isten nagy erőfeszítéseket tesz, meg akarja művelni a te és az én szívem talaját. Ő el szeretné ültetni az ő vetőmagját a te és az én szívembe, hogy aztán termést hozhasson. Kérjétek az Urat, hogy esőt adjon, a késői eső és a korai eső idején. Annak idején összegyűltek a testvéreink és a testvérnők, és imádkoztak a korai esőért, a Szent Szellem kiáradásáért. Ebben az időben összegyűlnek a testvérek és a testvérnők valamennyien, hogy kérjék Istent az áldás eme esőjét a késői eső idején. Úgy vélem, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, amit eddig kaptunk. És nem akarunk becsapódni sem, amikor az Úr Jézus visszajön, és egy meggyújtott gyertyát tartani a kezünkben, hanem hadd legyünk megtelve Szent Szellemmel, és menjünk elébe az Úr eljövetelének. Hadd olvassunk az Ézsaiás prófétából, ő volt az, aki az egész üdvtörténeti eseményeket előre kijelentette. Ézsaiás 44, az első verstől. Már most halld meg, Jákob, az én szolgám, és te Izrael, akit én választottam. Így szól az Úr, aki megalkotott téged, és az anyamétől fogva megformált téged, a te segítőd. Ne félj, én szolgám, Jákob, a te és te szeretett Izrael, akit én kiválasztottam. Mert ahogyan a szomjas földre vizet árasztok, és a kiszáradt vagy megszikkadt földre özönvizet vagy áradatok, úgy árasztom ki szellememet a te magodra, és az én áldásomat a te utódaidra, hogy kicsirázzanak, mint a fűzfák a vízpatakok mellett. Hát nem úgy van, hogy egy csodálatos íge szakasz ez. A kezdetekben azon szövetség alapján, amit Isten Izraellel megkötött, az ígéretek Izrael nevéhez kapcsolódtak, összefűződtek ezzel az Izrael névvel. Pál apostol részletezi ezt a római levél 9. fejezetében. Viszont ezek az ígéretek Jézus Krisztus, ami Urunk által átlettek ruházva valamennyi népre, nyelvre és nemzetre is, mert így van megírva, hogy az Úr kiválasztott magának egy népet minden nép közül az ég alatt, és egy megszámlálhatatlan sokaság lesz az Isten trónja előtt, megmosakodva a bárány vérében, megváltva, megvásárolva, megszabadítva, elpecsételve a Szent Szellemmel. És ahogyan itt hangoztatva van, maga Isten beszél, mert ahogyan a szomjas földre vizet árasztok, és a kiszáradt, megszikkadt földre özönvizet, vagy nagy áradatot úgy árasztom ki, vagy úgy akarom kiárasztani az én szellememet a te magodra. Jézus Krisztus, ami Urunk által, isteni vetőmaggá lettünk, ahogy fizikailag mi valamennyien Ádámtól származunk ezen a földön, úgy Isten valamennyi gyermeke Jézus Krisztustól, az Isten fiától származik, mert ő volt az elsőszülött a sok testvér között. És mi olyanok leszünk, mint ő azon a napon. Mert ahogyan a szomjas földre vizet árasztok, és a kiszáradt, megszikkadt földre özönvizet, nagy áradatot, úgy árasztom ki, úgy akarom kiárasztani az én szellememet a te magodra, fiaidra, utódaidra. Tegnap olvastuk a csodálatos ígét Joel 3. fejezetéből. Ott az van megírva, így szól az Isten, az utolsó napokban fog megtörténni, hogy kiárasztok az én szellememből minden testre. Ó, de hiszen nekünk szükségünk van a Szent Szellem új, hatalmas bibliai kiáradására, amelynél fogva nem a fejeket rázzuk, hanem amely eléri és megrendíti és betölti a szíveinket. Olyasmire, amelyben már nincs szükség az ember segítségére, hanem amelyben Isten válaszolhatna. Ó, mennyire vágyunk az apostolok cselekedeteinek utolsó szakaszára, hogy meglássuk azt, aminek olyannak kell lennie, mint az első szakasz is volt. És ha elég jól ismerjük Isten ígéjét, akkor tudjuk, hogy megvan írva, hogy az utolsó ház dicsősége nagyobb legyen, nagyobb lesz, mint az első ház dicsősége volt. Ezt mondja Isten, én vissza fogok szolgáltatni, és visszaadom nektek mindazokat az éveket, amelyeket elveszítettetek, és amelyektől meglettetek fosztva. És ha Isten visszatérít, akkor bizony gazdag bőségben, legalábbis annyit, amennyi kárba veszett. Ha ellopnának tőlem 5000 német márkát vagy svájci frankot, és én azt mondanám nektek, hogy visszalettek térítve nekem, akkor pontosan tudnátok, hogy az elveszett összeg visszalett térítve, és visszakerült hozzám. És megkaptam azt. Szeretteim, ugyanazok az apostoli igazságok, ugyanaz Isten kinyilatkoztatott ígéje. Igen, Isten élő jelenléte visszatér az Úr gyülekezetébe ezekben a napokban, és nekünk, mint Isten gyermekeinek az a feladatunk, hogy imádkozzunk Istenhez esőért a késő eső idején. Nem tehetjük ölbe a kezünket, és nem mondhatjuk, hogy majd csak megoldódik valahogy. Ma azt kérdezem tőletek, hogyan imádkozott Illés a 3,5 éves szárazság után, amikor az esőnek el kellett jönnie. A Biblia azt mondja, hogy a fejét a térdei közzé szorította. Én nem tudom, hogyan csinálta, de teljesen le kellett hajoljon arra, vagy össze kellett zsugorodjon, viaskodnia kellett, és könyörgött Istennek, hogy esőt adjon. Addig, amíg közömbösen folytatjuk a mindennapi életünket, addig egyáltalán semmi nem fog történni. Belsőleg meg kell ragadjon bennünket, magával kell sodorjon, és világossá és tudatossá kell válni a számunkra annak a szükségessége, amit Isten megígért. Ha azzal a gondolattal éldegélünk, hogy majd úgy is megoldódik a dolog valahogy, akkor nem sok minden fog történni, de ha azt mondjuk, Uram, Te megparancsoltad nekünk, hogy imádkozzunk esőért a késői eső idején. Te azt mondtad nekünk, hogy ahogyan a víz kiárad a száraz földre, úgy fogom én kiárasztani az én szellememet a Te fiaidra. Szeretteim, a szellem keresztsége része a hívővé válásnak. A korai kereszténységben nem létezett egyetlen hívő ember sem, aki ne kapta volna meg a Szent Szellemet. És amikor Pál apostol Efézusba érkezett, és ott találkozott 12 testvérrel, akik hívőknek nevezték magukat, az első kérdést a következő szavakkal intézte hozzájuk. Avagy megkaptátok-e a Szent Szellemet, miután hívőkké lettetek? A bevezető égeversekben hallottuk, hogy nem egy olyan ember volt, akit emberek neveztek volna ki, vagy iktattak volna be, hanem Istentől lett elrendelve arra, hogy hirdesse az evangéliumot, nem azért, hogy az emberek kedvében járjon, hanem hogy a prédikálás által olyan embereket szerezzen, akiken Isten jó tetszése megnyugodhat. És én hiszem, hogy az utolsó idők üzenetének a hirdetésének a feladata nem az, hogy az emberek kedvében járjunk, hanem az, hogy olyan emberek legyenek, akik Istennek tetszenek. Olyan emberek, akiken Isten jó tetszése megnyugodhat. És Énókról az van írva, hogy elragadtatott, mert tanúbizonyságot nyert afelől, hogy Isten jó tetszése megnyugszik rajta. Ő volt a 7. Ádám után, így van megírva, mint egy tökéletes jelkép, arra nézve, hogy a 7. gyülekezeti korszak végén fognak élni emberek a Földön, olyan emberek, akiken megnyugszik Isten jó tetszése, akik már nem látják meg a halált, hanem megtapasztalják, illetve átélik az ő átalakulásukat, és felvétetnek. Isten ilyen embereket akar létrehozni belőlünk, belőlem, belőled, akik szánalmas nyomorultak vagyunk. És akkor azt mondjuk, ó Istenem, milyen nagy vagy Te, és milyen csodálatos és felfoghatatlan a Te kegyelmed. azon embereknek, akiket Isten küldött, nincs választási lehetőségük. Keresztelő János nem tudott tetszésére lenni az embereknek, bármit is mondott, vagy gondolt az apja Zakariás. Ő egy Istentől küldött ember volt, megbízva egy üzenettel, hogy felkészítse, előkészítse az embereket, és az Úrhoz vezesse őket. Ugyanez volt a helyzet Branham testvérrel is. Mi nem tagadhatjuk le azt, amit Isten tett. Aki ezt követeli tőlünk, annak meg kell mondanunk, ez így nem működik. Én még ma is meg vagyok győződve arról, hogy azok, akik feltalálták a tenger alatt járót, bizonyára Jónásra kellett gondolniuk, hogy ez a hal odalent úszni tudott, és hogy ennek az embernek még volt elég oxigénje is. Mi volt a helyzet vele? Ő menekülni akart, de Isten nem menekült előle. Elsüllyedt, vagy lement a tenger fenekére. És akkor meg van írva, hogy Jónás még egyszer Jeruzsálem felé fordította a tekintetét, és a templom felé fordította a pillantását, oda, ahová Isten leszállt az ő dicsőségével. És a Biblia azt mondja, hogy Isten meghallgatta Jónást, és megparancsolta a halnak, hogy vesse ki a partra. Ki az, aki menekülhetne az ő színe elől, és ki tud szembeszállni az ő akaratával? Szeretteim, Isten utolsó beszédével van dolgunk. A végidők végével van dolgunk. Azért gyűlünk össze Isten színe előtt, hogy egy szent komolysággá váljon számunkra, amikor az Úr nevét segítségül hívjuk, hogy az ő áldása leszállhasson ránk. Továbbá itt az van írva az Ézsaiás próféta 45. fejezetének a 8. versétől. Hadd csorduljon az áldás fentről, ti egek, és a felhők hadd nyissanak útat az áradatnak. Nyíljon meg a föld, hogy virágozzék az üdvösség, és ugyanakkor csirázzon az igazságosság. Én magam az Úr teremtettem ezt meg, vagy hoztam ezt létre. Milyen csodálatos Istennek ez az ígérete. Hadd csorduljon az áldás fentről, ti egek, és a felhők hadd nyissanak útat az áradatnak. Zakariás prófétában azt olvastuk, hogy Isten létrehozza a korai és a késői esőt, és a felhők lehordják azt, lehozzák. Ugyanúgy, ahogy a földi felhők a nagy tengerből kihozzák a vizet, és áradatokban leöntik azt, annyira, hogy természetes árvizek lehetnek belőle. Így akarja Isten megmutatni nekünk, hogy az üdvösség örök forrásából, Isten vizeiből, onnan zúduljanak le az áradatok. Isten ki akarja önteni az ő szellemét, és pedig minden testre. És ezzel kapcsolatosan eszünkbe jutnak a mi Urunk és megváltunk szavai a János evangéliumának 7. fejezetéből, amelyek mindannyiunk számára nagyon ismerősek. Itt azt mondja az Úr Jézus János evangéliuma 7. fejezetének 39. versétől, talán már mindjárt a 37. verstől. Az utolsó, az ünnep nagy napján, vagy fő napján, pedig ott állt Jézus, és hangosan kijelentette, vagy felkiáltott: ha valaki szomjazik, jön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondja, annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömledezni. Ezzel pedig a szellemet értette, arra célzott, amely azoknak volt megígérve, hogy megkapják, akik hitre jutottak ő benne, mert a Szent Szellem még nem volt ott, mivel Jézus még nem lett felemelve a dicsőségbe. Szeretteim, itt az Úr nem emelte fel az ő hangját az első napon vagy a másodikon, hanem az utolsó napon szólalt meg, és beszélt. És mit hangsúlyozott ennél fogva? A Szent Szellem kiáradását, az élő víznek folyamait, amely ígéretbe lett adva, hogy azok belsejéből fog ömledezni, akik hitre jutottak ő benne. Amennyiben elhisszük, hogy Jézus kimondta ezeket a szavakat, és be is teljesítette azokat a hívők számára a kezdetben, akkor nem vagyunk-e képesek elhinni, hogy a végén is be fogja teljesíteni azokat a hívők között? Ő adta meg az ígéretet, ami megmentésünkre nézve, és ő megmentett minket, magasztalva legyen az ő neve. Ő megadta az ígéretet, ami bűneink bocsánatára nézve, és ő megbocsájtotta mi bűneinket. Ő megjövendőlte az ő feltámadását, és fel is támadt a harmadik napon. Aztán megparancsolta az ő tanítványainak, hogy el ne távozzanak Jeruzsálemből addig, amíg fel nem lesznek ruházva hatalommal a magasságból. Ők ott maradtak, és a korai eső idején Isten ígéreteire támaszkodtak. Az ég megnyílt, és az áldás özön vízszerűen leszállott, vagy leáradt. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Én hiszem, hogy Isten ma is lehetővé teheti számunkra, hogy megtapasztaljuk a pünkösdöt, és nem egy 1982-es pünkösdöt, ahogy az emberek ünneplik, hanem a korai kereszténység pünkösdjét, az ős kereszténység pünkösdjét, amely képes lesz bevezetni bennünket egy új életbe, az erő és a szolgálat világába. Isten azt akarja, hogy ma hitet tanúsítsunk, és akkor meglátjuk Isten dicsőségét. Itt az van mondva a mi Urunkról: ha valaki szomjazik, az jön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondja, annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömledezni. És az egyetlen magyarázat, ami megvan adva számunkra, így hangzik, hogy ezt a szellemre vonatkozóan mondta, amelyet azok kapnak, akik hívőkké lettek. Szeretteim, mi Istenünk kegyelméből hívőkké lettünk. Nem egy felekezet vagy egy vallási szövetség hívői, hanem Jézus Krisztusban, Isten fiában hívők, ami Urunkban és megváltónkban hívők. És ezen felül elfogadtuk hallottuk az ígét és az ígéreteket is erre az időre nézve. Pál apostol egy csodálatos ígét ír az efézusiaknak. Az első fejezetben olvassuk a 12. verstől. Efézus beliekhez első fejezet, talán 12. verstől. Pontosan úgy van, hogy mi az ő dicsőségének magasztalására kell szolgáljunk. Mi, akik kezdettől fogva Krisztusban vetettük a mi reménységünket. Ő benne, ti is, miután hallottátok az igazság ígéjét, az üdvösségetek üzenetét, és hitre jutottatok, elpecsételtettetek az megígért Szent Szellemmel, aki a mi örökségünk letéteményese, vagy záloga az ő gyülekezetének megváltására, az ő dicsőségek felmagasztalására. Itt össze vannak foglalva ezek a bibliai igazságok és üdvösség történeti események. Mi meglettünk váltva a bárány vére által, bűnbocsánatot nyertünk, vétkeinkre és bűneinkre hallottuk az igazság ígéjét, üdvösségünk evangéliumát, vagy ami megmentésünkkel kapcsolatos evangéliumot, hitre jutottunk, és el lettünk pecsételve a megígért Szent Szellemmel, vagy el leszünk pecsételve a megígért Szent Szellemmel. Szeretteim, ebben mutatkozik meg a nagy különbség valamennyi vallási mozgalom között, és nem akarjuk őket név szerint megnevezni, senki ne gondolja, hogy azért gyűlünk itt össze, hogy másokat kritizáljunk. Ha kritizálni akarnánk, akkor találnánk magunkon elég kritizálni valót. Annál inkább azért vagyunk itt, hogy az isteni dolgokat isteni rendbe hozzuk, és hogy megismertessük Isten népével, hogy mi történik ebben az időben. Sokan részesülnek ugyan a Szent Szellem felkenetésében, ajándékokat működtetnek, örülnek, és jó hangulatban vannak, és mindenki a saját irányában folytatja az útját. Mindenki visszamegy oda, ahonnan jött, és jelenleg egy hatalmas mozgalom zajlik az összes egyházakban és az összes szabad egyházakban, és az emberek mindenhol erről beszélnek. Sőt, még az újságokban is lehet olvasni, nem régiben a Szovjetunió fővárosából is, hogy Billy Graham és néhány magas rangú ember ezt vagy amazt mondta. Szeretteim, mi egy dolgot megtanultunk. Nem azt, hogy ezt vagy amazt mondjuk, hanem meghallgatjuk, hogy mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. És a Szellem nem látszatra beszél kívülről, hanem belülről, és ez alatt nem a Szentíráson kívülit értem, hanem a Szentíráson belülit. A Szentíráson keresztül csodálatos módon ki lesz nyilatkoztatva minden számunkra a Szellem által. Következetesen tehát nem elég, hogy csak egy vallási mozgalmat kövessünk, mert ezrek és tízezrek vannak belőle szerte a nagyvilágon. Igen, bizonyos esetekben akár milliós nagyságrendet is elérhetnek, mindent elsöpört majd ennek az időnek a karizmája. mindenki ugyanúgy folytathatja maga útját, mint eddig, amíg valahogy sikerül valahogy olyan szavakat vagy hangokat kiejteni, amelyeket ő maga és mások sem értenek, addig minden rendben van, ugye? Istennel azonban semmi sincs rendben így, amit az emberek tesznek. Istennek csak az van rendben, amit ő maga tudott létrehozni benned és bennem, és mindenki másban az ő szava és szelleme által. Amennyiben ezt hittel felfogtuk, akkor azt is felismerjük, hogy az utolsó idők hírnöke vagy küldötte, miért nem volt szerves része valamelyik szervezetnek vagy felekezetnek. Nevezetesen azért volt kívülálló, hogy Isten gyermekeit mindenhonnan kihívhassa. Ha én magam belemegyek egy alapítványba, és része vagyok az ügynek, hogyan hívhatnék én ki másokat az adott alapítványból? Szeretteim, hadd említsek meg nektek néhány példát, hogy tudjátok, miről van szó. Ha Luther Márton, ha egy Hus János, ha egy Zwingli, és bárki más is volt, egy Schwenkfeld, egy Mudesohn, bárkik is voltak, ha ők valamennyien ott maradtak volna, ahol voltak, akkor sem nekik, sem másoknak nem lett volna részük a segítségben. Isten kiragadta őket onnan, ahol voltak, népszerűtlenné váltak ugyan, sőt, ki lett mondva felettük az átok az emberektől, ki lettek közösítve, de Isten áldása rájuk szállt. És a Szentírás azt mondja, hogy amit Isten megáldott, az áldott is marad. Avagy nem akarta-e Bálám megátkozni Izrael népét? Ő egy vallási méltóság volt akkor. Olyan volt, mint egy érsek, és úgy gondolta, hogy megengedheti magának valamit mondani. Természetesen az ájtatos kijelentésben csak azt mondom, amit az Úr fog mondani nekem. Bizony olyan ájtatosságot lehet színlelni, hogy azt mondja valaki magának, én vagyok az Isten hangja ezen a földön. Én beszélek és cselekszem Isten helyett. Sőt, még azt is lehet állítani, hogy én vagyok Jézus Krisztus képviselője, helytartója itt ezen a földön. Igenis mondani ugyan sokat vagy mindent lehet, majd kimondani az átkot azokra az emberekre, akiket Isten megragadott, és akik felismerték az igazság szavát, és külön váltak, és Isten egy új tüzet gyújtott bennük. És mi történt? Egy bizonyos időszak után minden lehűlt, és Isten rátette a kezét egy Wesleyre, egy Whitefieldre és másokra, akiket Isten különleges módon felhasznált azokban a napokban. Ha ezek az emberek ott maradtak volna, ahol voltak, akkor nem tudtak volna senkit sem felhívni a különválásra és Istenhez vezetni. Isten elhívja, külön választja az ő szolgáit, majd elküldi őket egy üzenettel, hogy előhívják azokat, akiknek az a rendeltetésük, hogy meghallják Isten hangját. És valóban nem az számít, hogy milyen egyházhoz, vagy szabad egyházhoz tartozik valaki, milyen felekezethez, vagy közösséghez, hanem az, hogy meghalljuk Isten hangját, és hagyjuk, hogy az élő Isten gyülekezeteként fel legyünk építve ezekben az utolsó napokban. Ma nagy kiváltságot lehet ugyanazt mondani, én ez vagyok, és én amaz vagyok. Napjainkban tekintélyt élveznek azok az emberek, akik a legnagyobb egyházhoz tartoznak, a legnagyobb hírnévnek örvendeznek. és ha egy kis szórványpárthoz tartoznak, akkor kevés tekintélyük van. De akik teljesen Isten oldalán állnak, és Jézust követik, azoknak egyáltalán nincs presztízsük. Mindent elveszítenek, de mindent meg is nyernek. Halleluja! Ha nem tudunk mindent elveszíteni, akkor soha nem leszünk képesek mindent megnyerni sem. Szeretteim, Istenünk kegyelméből ráébredtünk arra, hogy milyen komoly időket élünk, és hogy Isten nagyon komolyan szól hozzánk, és sokakhoz, egész különös módon. Nekünk képeseknek kell lennünk meghalni önmagunknak, hogy Jézussal élhessünk. Kezdetben leszállt a Szent Szellem, és ugyanez a Szent Szellem fog most a végen is leszállni. Jézus Krisztus mennyasszony gyülekezetének elragadtatása előtt. Az ő testének utolsó tagja is be fog telni Szent Szellemmel. Mert Istennek emez ereje, a Szent Szellem ereje, lakozást kell vegyen a mi halandó testünkben, hogy képes legyen átalakítani és felemelni azt azután. Én hiszem, hogy Isten ezt kegyelemből meg fogja tenni. Hadd intézzek még egy íge szakaszt hozzátok a Kolosébeliekhez írt levélből, és pedig a második fejezetből, a 9. és a 10. verset. A 9. vers Jézus Krisztust írja le, a 10. pedig a gyülekezetet. Hadd olvassuk el ezt a két verset. Mert ő benne lakik az Istenség egész, vagy minden teljessége megtestesülten. És ti birtokoljátok ő benne ezt az egész teljességet, aki minden uralomnak és hatalomnak a feje. Nem csak, hogy az Istenség egész teljessége megtestesülten lakozást vett ő benne, hanem ő vele együtt leszállt a földre az Istenség emez egész teljessége. Isten a Krisztusban volt, és most mi vagyunk a Krisztusban, és benne birtokoljuk az Istenség teljességét. Ő birtokol minket, és mi birtokolunk mindent, ami az övé. Ó, nem csodálatos ez! Ó, bár csak képesek lennénk ezt elhinni, aludni máskor is tudunk. Most nem, és meg vagyok győződve arról, hogy Isten ma hatalmasan meg fog még áldani bennünket. De a tűznek nem a székünk alá kell jönnie, hanem a szívünkben. És Istennek ez a tüze itt van ma. A tegnap már megemlítettük Zürichben, hogy amikor Isten arra készült, hogy kivezesse Izrael népét Egyiptomból, megjelent Mózesnek a tűzoszlopban, és pedig a csipkebokorban. És ha végigkövetitek ezt a történetet az első Mózes 3. fejezetéig, majd a Gedeon kiválasztásának idejéig, az első Mózes 3. fejezetében az áll, hogy a föld töviseket és bogáncsokat fog teremni. Ez volt az átok jele. Töviseket és bogáncsokat fog hordani. És aztán a választás idején az lett mondva, hogy a legjobb olyan, mint a tövisbokor. És mit viselt Jézus a fején, amikor a vérét és életét kellett adni a Golgota keresztjét, te éretted és én érettem, nem rózsakoszorút, hanem tövös koszorút hordozott. A rózsák olyan közzel lehetnek a tövishez, de mielőtt a rózsák előbújhattak volna, töviseknek kellett előbújniuk, és ő magára vette az egész átkot, és megváltott minket, hogy ki lehessünk ragadva a kárhozatból, és örök életet kaphassunk, vagy örök életünk legyen. Annak idején, amikor Isten, az Úr megjelent Mózesnek, nem egy csodálatos, szép szál fának koszorújában, nem egy csodás illatú orgonacsokorban, nem egy olyan növényben, amit mi szépnek és kellemesnek mondanánk, hanem egy tövises bokorban jelent meg neki, Isten szent tüzével, mintha azt akarta volna mondani, én egy megemésztő tűz vagyok. Tőlem lett elátkozva az egész föld, és olyan, mint ezek a tövisek. De én most eljöttem, hogy megszabadítsam az én népemet, mert láttam az ő nyomorúságukat, és meghallottam a kiáltásukat. Azért jöttem, hogy hatalmas kézzel kivezessem őket. Ott és akkor megjelent a tövisbokorban, hogy kivezesse az ószövetségi népet. Az új szövetségben ez a tövis korona a fejére került, a fejére lett állítva. És ott adta oda az ő vérét, és hagyta az ő életét az első szülött gyülekezete számára, a szent sokaság számára, akik egy napon meglátják Isten színét. És te és én kijelenthetjük, ahogyan már Ézsás próféta is kijelentette, én egy tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között is lakok. Mindazonáltal az angyal vett akkor egy szenet, egy ízó szenet az oltárról, és megérintette azzal az ajkát, és azt mondta, már most tiszta vagy. Hadd térjünk át végül arra, amit a felső, az oszlopcsarnokban történt. Ott olyan nyelvek jelentek meg nekik, mintha tűzzel osztották volna meg őket, ajkukról dicsőítő szavak jöttek, és Isten nagy tetteit hirdették, és az emberek meglettek ragadva Isten szellemétől, és nem okoskodtak az eszükkel, hanem hittek a szívükben, és üdvösségre jutottak, és Isten hozzáillesztette őket a gyülekezethez. Én hiszem azt, hogy Isten az, aki hozzáilleszt. Az meg lehet, hogy sok embert összehívhatunk egy gyülekezetbe, és ha van egy fellebbentő ismeretünk, akkor talán képesek leszünk néhányukat meg is szólítani és behozni őket. De hadd mondjam el ma nektek azt, hogy ez senkinek sem lesz elég. Te és én beszélhetünk az emberekhez, meghívhatjuk őket, sőt, ez a mi feladatunkhoz is tartozik. De amikor Isten ígéjének a visszhangzása alá kerülnek, akkor Isten az, aki szól hozzájuk. Ő az, aki megszólítja őket, és akkor áthatja az íge a csontjaikat, és a vellőjüket is, a szívüket is, a lelküket is. És én hiszem, hogy ez az, amit Isten ma is megtett velünk. Engem áthatott az ő ígéje, csontig is velőik. Milyen csodálatosak az Ószövetség árnyképei. Milyen csodálatos a mi Istenünk tanács határozatának a megfejtése. És nekünk abban a kiváltságban lett részünk, hogy most a végén élhetünk, és láthatjuk és megtapasztalhatjuk annak a beteljesedését, amit Isten akkor elkezdett. Ma, ezen a helyen szeretnék, mindannyian szeretnénk, hogy új találkozásunk legyen a mi Istenünkkel. Elhiszitek-e, hogy Isten megajándékozhat vele bennünket? Elhiszitek-e, hogy Isten válaszolhat az imádságokra? Ne mondjátok, hogy már annyiszor imádkoztam, és semmi sem történt. Mi történt így is prófétával? Ő imádkozott egyszer, és semmi sem történt. És másodszor is imádkozott, és semmi sem történt. És Kéházi visszajön, és azt mondja, ez alkalommal még mindig nem látok semmit. És akkor azt mondja a próféta, én látok. Látom, hogy egy embertenyérnyi nagyságú felhő felemelkedik a tengerből. És egy szempillantás alatt bebirdotta az eget ez a kis felhő. És a próféta így szólt Akhábhoz, fogasd be a lovaidat, és indulj el, mert már is hallom a hatalmas eső zúgását. Szeretteim, mi meghallottuk az Illés üzenetét, aki visszafordította Isten gyermekének a szívét az apostoli atyáknak a szívéhez. Hallottuk a késői esővel kapcsolatos ígéreteket, és teljes szívünkből el is hisszük őket, és tudjuk, hogy Isten be fogja teljesíteni az ő ígéretét. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Hányan szeretnék a nyelvüket Isten szolgálatába állítani? Ennek a szívünkben már egy eldöntött dolognak kell lennie, mert abban a pillanatban, amelyben Isten tüze megérinti a nyelvünket, minden szóbeszédnek, minden fecsegésnek vége, minden abba marad. Abban a pillanatban már csak egy feladatunk marad, és ez az, hogy hirdessük Istenünk nagy tetteit. Ma egy reménytelen zűrzavad uralkodik mindenütt. Sokan azt mondják, hogy van szent szellemük, és nyelveken is szólnak, és mindenféle lehetetlen és lehetséges dolgokról beszélnek úgy, mintha meg lennének zavarodva. És ennek következtében senki sem válik hívővé. A kezdetekben ez egészen másképp volt. Isten népe a Szent Szellem vezetése alá került, vagy lett állítva, új emberek kiváltak, új feladatot kaptak, és ez a feladatuk abban állt, hogy elmondják, mit végzett el Isten az ő életükben. A hitetlenik pedig összerezzennek, és azt mondják egymás között, vajon nem Galileából származnak-e mindezek az emberek, akik itt beszélnek, honnan van hát, hogy mindannyian a saját nyelvünkön halljuk őket beszélni, amint Isten nagyszerű tetteit hirdetik. Mi történt? A Szent Szellem eljött a gyülekezetre, a Szent Szellem eljött mind a 120-ra. Nem 118-ra, vagy 119-re, több, mint 120-ra. Annyi emberre, ahányán ott összegyűlve voltak. Én hiszem a Szent Szellem kitöltetését Isten egész népére, az elsőtől az utolsóig. Küldd el az esőt a késői eső idején. Ez a késői eső ideje. Isten egy hatalmas esőt akar elküldeni, ahogy az elején is. Úgy a végén is. Tehát úgy, ahogy az elején, úgy a végén is. Hadd higgyük ezt teljes szívünkből, és meg fogjuk kapni, mert amit ő megígért, azt határozottan be is tartja. Ma teljes szívünkből elhisszük ezt. A Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd álljunk fel. Hadd hajtsuk meg fejeinket most, maradjunk csendes imádságban Isten előtt. A fő dolog Jézus Krisztus, ami megváltunk evangéliumának a hirdetése, ennek fő célja abban áll, hogy meghívást intézzünk az elveszettekhez, hogy megtalálják a szabadulást, és elnyerjék az örök életet a Jézus Krisztusban vetett hit által. Miközben mindannyian lehajtjuk a fejünket, és behunjuk a szemeinket, hadd kérdezzem meg, van-e ma itt valaki, aki Istennek akarja szentelni az ő életét? Az Úr hív téged, szeretett szív. Nincs más út, nincs más ajtó, nincs más igazság. Jézus Krisztus hív ma téged. Hallgasd meg, és válaszolj a hívására. Miközben mindannyian imádkozunk, szeretném kérni és elhívást intézni azokhoz, akiknek van bátorságuk, hogy emeljétek fel a kezeiteket egy pillanatra, majd tegyétek le újra, hogy láthassuk, ki az, aki készen áll arra, hogy Istennek szentelje az ő életét. Isten áldjon meg téged, fiatal testvérnő. Szándékosan nevezlek testvérnőnek, mert hiszem, hogy az Úr megmentett téged. Isten áldjon meg téged, testvérem, itt a bal oldalomon. Isten áldjon meg téged, testvérem, itt a jobb oldalomon. Isten áldjon meg téged is. Téged is áldjon meg, Isten. Isten áldjon meg téged. Dicsőség is hála legyen az Úrnak. Sokan fognak hálát adni az örökkévalóságban azoknak, akiknek szája által Isten meghívta őket az örök üdvösségre a Jézus Krisztusban vetett hit által. Nem egy személyről van szó, hanem az Isteni elhívásról, az Isteni hívásról. Szeretett szív, egy szép napon elmúlik az utolsó lehetőség. Egy nap eljön az utolsó óra, az utolsó perc. És mi lesz akkor? Barátom, hol fogod tölteni az örökké valóságot? Mit fogsz akkor mondani? Van-e még valaki, aki felemeli a kezét, és tanúságot tesz ezzel arról, hogy Istennek szenteli az életét? Az Úr áldjon meg mindnyájatokat. Hadd imádkozzunk. Mennyi Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet, a nagy és mindenre kiterjedő kegyelmi ajánlatot, amelyet Jézus Krisztusban, ami Urunkban és megváltunkban megajándékoztál bennünket. Kérlek téged, ments meg minden lelket, szabadíts meg minden szellemet, bocsáss meg minden bűnt és vétket, áld meg mindazokat, akik felemelték a kezüket, akiknek szíve feléd dobog. Hívd ki az utolsókat is, hogy beteljen a szám, és újra eljöhess. Ó, köszönöm neked a te drága és becses ígédet. Szeretett Uram, most pedig együtt akarunk imádkozni mindannyian a te szent szellemet új kiáradásáért. És kérünk téged, fohászkodunk azért, hogy küldd el a késő esőt, és hisszük, hogy te már is megtetted, hogy lezúdulhasson, leáradjon. Amilyen bizonyosan elküldted a korai esőt, olyan bizonyosan elküldöd a késő esőt is. Amilyen biztosan volt egy gyülekezeted a kezdet kezdetén, olyan bizonyosan lesz a végén is. Téged illet a hála, a dicséret és a tisztelet, hűséges Uram, most is hatalmas és jelen vagy, a te szellemed uralkodik és munkálkodik közöttünk. A te szavad nem tér üresen vissza, hanem megvalósítja azt, amire elküldted azt. Gyógyíts meg a betegeket is. Tégy tanúságot magadról, mint a feltámadott, mint ugyanaz a názáreti Jézus Krisztus, akinek minden hatalom megadatott menjen és a földön. Uram, te a mennyben vagy ugyan, mi a földön vagyunk, nyilatkoztasd ki a te hatalmadat itt ezen a földön. A te gyülekezetet közzepete, a te csodálatos és a te szent neved tiszteletére és dicséretére. Köszönöm neked, hogy te ezt megtetted a Jézus szent nevében. Halleluja! Halleluja! Dicsőség és tisztelet legyen a mi Istenünknek.
Amen.
Amen.